Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja
minden kedden 12 órától.
Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor.
Klubrádió. Tények.
Vélemények. Közlekedési hírek.
Egy személyautó kalambolózott teherautóval a Fótot Csomáddal összekötő úton a 13-as és 14-es kilométer között egy sávon rendőri irányítással halad a forgalom, és egyre nagyobb a torlódás. A 86-os főúton Rábacsanaki elágazásnál borult fel egy kamion, továbbra is egy sáv járható és rendőrök irányítanak, itt is 5-10 perc a várakozási idő. A fővárosban nincs komoly torlódás, a Bajcsi-Zsilinszki úton pedig főleg nem is lehet, mert az utat a Podmanicki utca, Kálmán Imre utca vonalától egész az Arany János utcáig lezárták délután 5-ig, emiatt a 73-as trolibuszok a 76-os trolibuszok útvonalán közlekednek, a 72-esek pedig a Tököli út és a Kossuth-Lajos tér között járnak csak. A 06303030953-as SMS számon továbbra is várjuk a közlekedéssel kapcsolatos információikat is.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Két héten belül benyújtja a kormány a parlamentnek a gazdaságélénkítő programjához szükséges törvénymódosító javaslatokat, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Gyurcsány Ferenc előzőleg évindítójában az adórendszer módosítása kapcsán elmondta, a személyi jövedelemadó 18%-os kulcsa 19%-ra nőne, az alsó kulcs, a sávhatár azonban 1,7 millió forintról 3 millió forintra emelkedne. Ennél a kulcsnál a munkáltatói TB-járulék 5%-kal 32-ről 27%-ra csökkenne, illetve megszűnne a szolidaritási adóként bevezetett külön teher. Az áfa 20-ról 23%-ra emelkedik, a szeszes italok, a dohánytermékek és az üzemanyagok jövedéki adója 3 és 7% közötti mértékben emelkedne. A kormányfő beszélt arról is, hogy bevonnák a jövedelembe a családi pótlékot, a gyethez pedig legalább egy év munkaviszony kell majd, illetve addig jár majd ez a juttatás, ameddig előtte a gyermek édesanyja dolgozott, de legfeljebb 2 évig. A 13. havi nyugdíj összege beépülne a nyugellátásokba. Az újonnan nyugdíjba vonulók pedig már nem kapnák ezt a járandóságot. A miniszterelnök kijelentette azt is, a foglalkoztatás növelése érdekében fokozottabban támogatnák például az élelmiszer és agrár cégeket, illetve a turizmust. Gyurcsány Ferenc hangoztatta, a januári gázkrízis tanulságai nyomán ösztönzik az alternatív energia előállítását, illetve a kormány azt szorgalmazza, hogy még idén legyen parlamenti döntés a paksi atomerőmű kapacitásának megduplázásáról. Az MDF elnöke szerint előkészítettenek a kormány gazdaságélénkítő javaslatai. Dávid Ibolya napirend előtt az országgyűlésben egyebek mellett a miniszterelnök által bejelentett változásokról szóló háttérszámításokat hiányolta. A Fidesz frakció vezetője szerint nem jelentenek érdemi tehercsökkentést a kormányfő által bejelentett módosítók, illetve változások. Navracsics Tibor úgy vélte, a legális jövedelmek további adóztatása és az adóelkerülők számának növekedése várható. Az SZDSZ elnöke szerint túl későn és túl keveset mondott a kormányfő. Fodor Gábor, ahogy korábban a rendkívüli parlamenti ülésen is összefogást sürgetett a szükséges változások elindításához. A liberális politikus szerint ugyanakkor a most hallottnál világosabb, kidolgozottabb válságkezelő programra van szükség. Gyengült a forint a bankközi devizapiacon, kora délután 304 forinttal is járt az euró árfolyama. A kereskedők a régiós hatásokon kívül annak tudják be a gyengülést, hogy a miniszterelnök a parlamentben utalt rá, idén akár 2,9% is lehet a GDP arányos államháztartási hiány, a korábban számított 2,6% helyett. Percekkel ezelőtt egyébként 302 forint 90 filléren kereskedtek az euróval. Minden kétséget kizáróan a Budapesten eltűnt francia diáklány holttestét találták meg a Dunában múlt csütörtök este, közölte a rendőrség. Ophélie Bretmaché még decemberben tűnt el, 4-én éjjel egy szórakozóhelyen látták, ahonnét hazaindult, de nem érkezett meg. Később kézitáskáját benne a papírjaival és telefonjával a Lánchídon találták meg, még az eltűnése éjszakáján. A rendőrség a boncolás után azt közölte, semmi sem utal arra, hogy bűncselekmény áldozata lett a lány. Ophélie édesapja szerint ugyanakkor semmi sem támasztja alá, hogy öngyilkosság történt. végül az időjárásról. Marad a jobbára felhős ideg idő, éjszaka és holnap jelentős havazással. A nyugati ország részben a viharos szél miatt hófúvásokkal. A hőmérséklet holnap reggel -2 fok körül alakul. Az ország nagy részén napközben sem haladja meg a fagypontot. Szerdára változóan napos, fagyos időt jeleztek, enyhülés a hétvégéig nem várható. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
A január a legtöbb vállalat számára csökkenő forgalmat vagy visszaeső termelést jelentett, egyes ágazatoknál akár 30-40%-kal is csökkent a megrendelés, a válság pedig különösen a nehézipart azon belül is az autóipart, valamint az alkatrészgyártást érintette. Vendégem a stúdióban Pataki Péter, az MSZOS elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Balog Béla, a Vasas szakszervezet elnöke. Jó napot is kívánok! Köszöntöm. Valamint telefonon kapcsolódik be a beszélgetésünkbe Fekete László, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási főosztályának szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat és a stúdióban résztvevőket.
Balog urat kérdezem először, mely régiókban a legsúlyosabb ön szerint a helyzet, és milyen foglalkozásokat érint leginkább?
Talán azzal szeretnénk kezdeni, hogy valamennyi régiót érint ez a foglalkoztatási probléma. Kezdetben a Dunántúli régiót érintette az autóipar és a beszállítókat, de most már lehet érezni egyre jobban a kelet-magyarországi régiót, észak-magyarországi régiót, sőt most már a közép-magyarországi régiót is. Vagy a felvezetőben eltetszett mondani, hogy autóipar, beszállítók és elektronikaipar, sajnos most már arról kell számot adni, most már a kohászat egy részét is, öntödéket, többek között a Dunafert is érinti.
Segít-e ezeken a cégeken a kormány válságkezelő programja, Fekete úr? Önök ugyanezt látják-e, és tudnak-e tenni valamit?
Igen, mi is érezzük a létszámbejelentéseket figyelembe véve, hogy már megkezdődött, illetve érezhető a foglalkoztatási hatása is ennek a pénzügyi, majd most már gazdasági válságnak. Egyetértek abban is, hogy az érintett régiók közül, ahogy felsorolta, azok az eddig fejlettnek számító régiók, ahol először jelentkezik ennek a válságnak az elsődleges hatása, és valóban, ahogy a úgymond anyacég megrendelései visszaesnek, ezt viszonylag gyors ütemben követi a beszállítói körnek is a változása. A foglalkoztatás elősegítő intézkedések, amelyek már természetesen a válság megkezdése óta, de különösen évelejétől kezdve bevezetésre kerültek, 3 területet céloznak meg. Azt szeretnénk elérni az intézkedések segítségével, hogy ahol lehetséges, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál őrizzük meg az ott lévő létszámot. Ennek természetesen sok előnye van, hiszen a kulcsemberek, a ott betanult gyakorlott emberek megőrzése egy válsághelyzet után nagyon fontos, hogy az újrainduló gazdaságban ne jelentsenek újbóli problémát. Amennyiben ezt nem sikerül elérni, akkor mindenképpen szeretnénk foglalkozási intézkedésekkel segíteni az állásukat vesztők újra elhelyezkedésében, más munkáltatóknál való foglalkoztatásukban, illetve azt is szeretnénk, hogy ahol esetleg bekövetkeznek az elbocsátások, ott minél hamarabb kezdjünk el foglalkozni, kezdjenek el foglalkozni akár szervezetek, akár a munkaügyi szervezet azokkal az emberekkel, akik az állásukat vesztik, hogy már az elejétől kezdve mindenki érezze, hogy nem hagyjuk magára, és igyekszünk szolgáltatásokkal, támogatásokkal minél hamarabb segíteni az újbóli elhelyezkedésben.
Pataki úr, egyrészt mennyire pessimista, mennyire optimista ebben a kérdésben, másrészt ugye az autóipart, alkatrészgyártást, kohászatot említettük, a versenyszférában mindenhol ilyen súlyos a helyzet?
Egyelőre még nem tudjuk, mert nem vagyunk a válság alján, és itt egy szegmensről volt szó, aminek alapvetően, vagy az említett ágazatoknak alapvetően a piaccal van problémájuk, tehát hogy a piac szűkült be, a világpiac, ahova ugye ezek döntően exportáló cégek.
De van egyfelől egy másik probléma is, jó néhány céget azért érint súlyosan a helyzet, mert likviditási problémák vannak, tehát pénz nincs a gazdaságban. Olyan cégek is nehéz helyzetbe kerültek, ami tapasztalataink szerint, akiknek megrendelésük is van, tudásuk is van, anyaguk, minden van hozzá, de ugye finanszírozásra van szükség, és a bankok nagyon elbizonytalanodtak egyfelől. Másrészt a mi megítélésünk szerint a bankok magatartása abból a szempontból is kritizálható, hogy nem vállalnak részt a válságkezelésből, hanem most kénytelen vagyok ezt mondani, még ha demagógnak is tűnik, kizárólag a saját nyereségességük a szempont, és különösen súlyosbítja ezt az Magyarországon, hogy a bankok jelentős része csak fiókként működik, tehát nagy nemzetközi bankok egy-egy fiókja, és valószínűleg más üzletpolitikát folytat a nagy bank, mint ami a magyar gazdaságnak jó lenne. Ezért nagyon fontos lenne, hogy az állam, a kormány ezen a területen is beavatkozzék.
Vissza egy picit a válságkezelő programhoz és Balog úrhoz. Önök mit várnak ettől a programtól, az előbb elhangzott foglalkoztatás elősegítő intézkedésektől?
Hát mindenképpen optimisták vagyunk, hogy valamilyen megoldást kell találni, mert gondolom, hogy a nemzetgazdaságnak ez a helyzet abszolút nem jó, sőt ellenkezőleg. Egyrészt a központi megoldásokon kell gondolkozni, másrészt pedig a vállalatoknak saját maguknak is gondolkozni kell azon, hogy helyben milyen megoldásokat tudnak találni. Én szeretném itt megemlíteni azokat a kezdeményezéseket, ami a mi területünkön történtek, hogy tudomásul véve a nehéz gazdasági helyzetet, bármilyen hihetetlen, ilyenkor már túl vagyunk a bértárgyalások jelentős részén, kollektív szerződések módosításán, és úgy gondolom nagy felelősséggel közösen abban maradtunk, hogy nem kezdeményezünk most különösebben bértárgyalásokat, kollektív szerződések azon elemeit is, amelyek költségekkel járnak, azokat visszafogtuk, és éve itt volt a példa, hogy az előbb említettem a Dunai Várost, hogy vállalták a kollégák azt, hogy a kollektív szerződést úgy módosítják, hogy a munkavállalóknak az éves jövedelme mintegy 400 ezerrel kevesebb lesz. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy el kell gondolkozni azon is, hogyha egyszer, és tudomásul kell vennünk, hogy valamilyen létszám kibocsátással szembesülnünk kell. A munkatársaink jelentős része azért nem rendelkezik olyan piacképes szappával, amivel már hónapra el tud helyezkedni, ha már egyáltalán van, ha elhelyezkedni. Én úgy gondolom, ebben a válságos időszakban sokkal jobban fel kellene értékelni a képzés-oktatásnak a szerepét, hogy amikor esetleg megindul a fellendülés, akkor egy tisztességes szappával, jó felkészült állapotban, több szakmunkással versenyképesebbeknek lehetnek.
Mondjuk erről szólt a 4 napos munkahét képzéssel kiegészítve.
Igen, hallottunk róla, de azért sok kérdőjel felvetődött még, hiszen ezeknek a részleteit nem tudtuk megismerni.
Fekete úr, akkor tudná ebben segíteni?
Igen, annyiban szeretném, hogy az előbb elmondott intézkedések közül az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány már 3 pályázatot hirdetett meg, amelynek része a munkahely megőrző program, és természetesen is köszönöm a megerősítést. Terveink szerint mind a munkahely megőrzése kapcsán tervezett intézkedések esetében, mint pedig az újbóli munkajuttatás esetében kulcs kérdés a képzés biztosítása, és az OFA által meghirdetett megőrzés című pályázatnak is az egyik blokkja, ahol a rövidebb munkaidőben vagy csökkentett munkaidőben való foglalkoztatás kieső idejében szervezett képzéseket ennek a pályázati programnak keretében, amire január 23-a óta lehet pályázni.
Bármiféle visszajelzés van már egyébként?
Igen, több mint 80 pályázat már beérkezett, minden hónapban történik erről döntés. Jelenleg nagyon egyszerű összesítéssel kb. 3 milliárd forint körüli támogatási összegre érkezett be pályázat, és ezeknek a döntése folyamatban van. Már az első döntés is megszületett, ahol közel 800 ember munkahelyének a megőrzéséhez kap egy cég átmeneti támogatást, tehát ez már egy élő pályázat, és ugyancsak készítik a hasonló támogatási rendszerben a regionális programjaikat a regionális munkahelyi központok, ahol a nehéz helyzetbe jutott vállalkozásokkal együtt hasonló támogatásokra, bérjellegű támogatásokra, illetve képzési támogatásra készíthetnek térségi munkaerőpiaci programokat.
Pataki úr, az MSZOS egyébként összefog-e az itt jelenlévő Balog úrral, esetleg a vasas szakszervezettel olyan szempontból, hogy egy kicsit segítsék az ő dolgukat?
Hát az MSZOS ugye a tagszervezetek szövetsége, tehát nekünk együtt kell működni. És,
de tudnak-e érdemben most ebben a helyzetben?
Hát érdemben abban tudunk segíteni, hogy a tisztségviselőket megfelelő információkhoz juttatjuk. Van olyan tapasztalatunk is egyébként, hogy például a vállalkozások vagy kisebb vállalkozások vezetői mondjuk a szakszervezettől értesülnek egy pályázati lehetőségről. Holnap is például tartunk egy ilyen széles megbeszélést, felkészítést a mostani pályázati lehetőségekről, az újonnan megjelenőkről. El kell mondanom, hogy a kapcsolatot az MSZOS régiókban dolgozó kollégái tartják az ágazatokkal. Holnap például találkozunk a regionális munkaügyi központokban a döntések előkészítésében résztvevő kollégákkal.
Nem mindegy, mert most minden nap
Fekete
számít.
Fekete úr is említett, hogy ugye itt térségi programok lesznek, és ide egy jó 10 milliárd forint kerül felhasználásra. A felhasználásról való döntésben pedig a szakszervezetek, így az MSZOS képviselői is részt vesznek, és azért egyeztetünk holnap ágazati kollégákkal, mindenkivel, hogy tudjuk, hogy hol kell segíteni.
Szeretném még megemlíteni azt is, hogy nem csak saját csatornákon belül van lehetőség a tájékoztatásokat eljuttatni, hanem az ágazati párbeszéd bizottságnak is nagyon nagy szerepe van. Többek között ma is volt a Vasas Székházban a gépiparhoz tartozó vállalatoknak a képviselőinek egy olyan konzultáció, ahol mindenről szó esett.
Uraim, köszönöm, hogy itt voltak velünk a mai műsorban. Balogh Béla, a Vasas szakszervezet elnöke, valamint Fekete László, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium foglalkoztatási főosztályának szakértője. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak.
Köszönjük szépen.
Pataki urat pedig arra kérem, hogy tartson velünk a következő negyed órában is, mert még van miről beszélnünk. Előtte azonban a legfrissebb közlekedési információk következnek.
Klubrádió.
Tények. Vélemények. Közlekedési hírek.
A közlekedési hírek elsősorban azoknak szólnak, akik tudnak közlekedni, de az, aki a 14. kerületi vezérúton egy Peugeot 206-os típusú metálszürke autót hagyott el, aminek a rendszáma JKX-el kezdődik, ő most nem tud ezzel az autóval, legalábbis nem tud közlekedni. Ezt az autót ellopták, hogyha tudnak róla valamit, akkor használják a Klubrádió telefonszámait. Egy személyautó karambolózott teherautóval a Fótot Csomáddal összekötő úton a 13-as 14-es kilométer között egy sávon rendőri irányítással halad a forgalom, és egyre nagyobb a torlódás. A 86-os főúton a Rábacsanaki elágazásnál borult fel egy kamion, továbbra is csak egy sáv járható, és rendőrök irányítanak, itt is 5-10 perc a várakozási idő. A Balcsi-Zsilinszky utat délután 5-ig lezárták a Podmanicki utca és az Arany János utca közötti szakaszon, a trolik is terelő útvonalon közlekednek. Az Árpád fejedelem útján befelé a Komjádi úszoda és az Üstökös utca között lezárták a középső sávot, itt a budai főgyűjtőcsatornát építik, a kifelé vezető oldalon nem kell lezárásra számítani, és a forgalomkorlátozás a befelé menőknek várhatóan február 25-én véget is ér.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Egy balatonfelvidéki falucskában gyönyörűen felújított malomépületben 20 éve hozta létre Vörösvári Ákos és Gyökér Kinga az első magyar látványtárat, az ország talán legérdekesebb, legsokoldalúbb művészeti gyűjteményét. A Dobszerda következő vendége Vörösvári Ákos, akivel természetesen nem csak a látványtárról fogunk beszélgetni. Vele együtt várja önöket a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Átfogó az adó és a szociális rendszert is érintő változtatásokat jelentett be mai évértékelő beszédében a miniszterelnök. Gyurcsány Ferenc kitért egyebek között az ÁFA 20-23%-ra történő emelésére, valamint az adómentes juttatások rendszerének megváltoztatására is, de sok minden még mindig nem tiszta, hogy mi hogyan fog történni. A kormány elképzeléseit elemezzük a következő percekben. Vendégem a stúdióban pedig továbbra is Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének az elnöke, akit először arról kérdezek, hogy milyennek ítéli a most bejelentett intézkedési terveket. Hát sok minden újat nem hallottunk ahhoz képest, amit már az elmúlt napokban azért itt ott hallhattunk, olvashattunk ilyen előzetes tervekről.
Sőt, hát van, amit az elmúlt napokban hallottunk, most meg nem hallottunk, ami azt mutatja, hogy itt valóban ilyen fő irányokról volt szó, persze itt ott azért számok is elhangzottak. Ahhoz, hogy valódi igazán kérlelt véleményt tudjunk mondani, azt gondolom, hogy az elmúlt elkövetkező napok, vagy akár hetek kérdése lesz, tudnék, amikor már konkrét számokat és összefüggéseket is lehet.
Hát
látni.
Igen, számok elsősorban az adórendszer átalakítása kapcsán hangzottak el. Itt most sok mindent említhetnénk, ugye 18-19%-ra növekvő személyi jövedelemadóról hallottunk, sávhatáremelésről. Lesznek ennek az elképzelésnek vesztesei is ön szerint?
Pontosan az, ami megítélésünk szerint a lényeg, hogyha az adórendszer átalakításáról van szó, vállaltan átrendezéséről van szó, az mindig azt jelenti, hogy a terheket rendezzük át. Tehát egyik jövedelem tulajdonosról a másikra, ami jelentheti azt, ugye, hogy az állam, a vállalkozások és a munkavállalók vagy a lakosság. Ebben ugye rendszeresen az elmúlt évtizedekben mi szoktuk a rövidet húzni, tehát mindig a munkavállalók és a bérből fizetésből élők fizetik meg a nagyobbik terhet. Ráadásul ennek a veszélye most is megvan, már csak attól is, hogy meghirdetetten a program a vállalkozások terheit akarja csökkenteni, kvázi, hogy versenyképesebb legyen, hogy munkahely megőrző legyen, vagy akár munkahely teremtő.
De ez mondjuk közvetetten a munkavállalók.
Hát igen, amennyiben ez a szoros összefüggés fennállna a kettő között. De itt ezt mi vitatjuk évek óta. Ráadásul a jelenlegi válsághelyzetben pedig nyilvánvaló, hogy a válság, amit ugye az előző műsor részben is megnézhettünk, az iparági válság, meg azért válság, mert nincs piac. Na most ehhez képest, ha mondjuk 5% ponttal csökkentjük a munkabérre rakódó járulékokat, amit egyébként önmagában mi soha nem vitattunk, hogy a munkabérekre túl nagy terhek rakódnak Magyarországon, attól nem lesz piaca az autóiparnak. Attól nem őrzünk meg egy darab munkahelyet sem.
És ettől tehát mondjuk meg a fekete tenni, gazdaság sem.
A fekete gazdaság sem fog olyan mértékben fehéredni, mint ahogy ezt szokták mondani. Félreértés ne essék. Ettől mi még azt mondjuk, hogy valóban a munkát terhelő terheket csökkenteni kell, nem csak a munkáltatókét, hanem a munkavállalókét is. Ebben a jelenlegi elképzelésben ez elvileg a személyi jövedelemadó változásokkal történhetne meg, ezzel viszont a jelenlegi elképzeléssel igen sok bajunk van. Ezt nagyon egyszerűen egy mondatban meg lehet mondani, ez az SZIA elképzelés a magas jövedelműeket preferálja, az alacsony jövedelműeket bünteti. Ez azt gondolom, hogy normálisan gondolkodó ember számára elfogadhatatlan, szakszervezet számára abszolút elfogadhatatlan, tehát például egyáltalán nem látjuk indokát annak, hogyha terheket kell viselni, akkor mondjuk az évi 7,6 millió forint feletti munkajövedelmeket terhelő jelenleg meglévő 4%-os különadót mindenáron el kell engedni, miközben a legalacsonyabb jövedelmeket, amelyek eddig 18%-kal adóztak, azt megemelem ott az adót, és mondjuk 1%-kal megemelem az ő adóterhüket. Ez egyszerűen nem értelmezhető, nem magyarázható, és hát különösen nem elfogadható.
A miniszterelnök ugye a munkaadói, munkavállalói terhek változtatása mellett a nyugdíjrendszer átalakításáról is beszélt. Tudjuk, hogy megváltoztatnák az indexálási rendszert, és 2016-tól fokozatosan kitolnák a korhatárt is. Ezzel, ezekről a változtatásokról hogyan vélekedik?
Hát ezek nehéz kérdések. A legkönnyebb ebből a korhatár. Mindenki tologatta ezt már különböző politikai megfontolásokból, mert nehezen nyúl hozzá.
De most is 7 év gondolom,
ez egyébként így normális.
Igen.
Hozzá kell tennem, hogy a nyugdíjrendszerbeni változásokat nem lehet következő évre vagy fél év közben változtatni, meg még egy-két éves távban sem. Ugye ez egy hosszú távú ügy, hosszú távú várománya, ahogy szokták mondani, tehát aki belép a munkaerőpiacra és elkezdi fizetni a járulékot, onnantól kezdve az a tisztességes, ha tudja, hogy ebből mi lesz. A hosszú távú ügyel nincs baj. Azzal sincs baj, és azt is mindenki tudja, kerülgeti ugyan, mint a macska a forró kását, mert ugye rosszul hangzik a nyugdíjkorhatár emelés, de hosszabb távon, természetesen hozzátéve remélve azt, hogy a magyar lakosság egészségi állapota, mentális állapota lényegesen jobb lesz, mondjuk 8-10 év múlva, az simán belefér, hogy magasabb legyen a nyugdíjkorhatár. Látjuk ezt a nyugat-európai példákat, ez a 62 év, ez az alacsony nyugdíjkorhatárhoz tartozik. Ez kezelhető. Ehhez természetesen persze az kell, hogy ezt a mostani kormány és a mostani parlament ezt elővezetheti, vagy a mostani parlamentben, de ehhez tényleg egy konszenzus kell, egy széles konszenzus, hiszen hosszú időről van szó. sok választás lesz addig, sokféle politikai harc is lesz, de ebben az ügyben mindenképpen meg kéne állapodni közösen, hogy mi legyen. A rövidebb távú megoldások, ez a svájci indexálás, ez egy régi vita, és ezt a válság most valóban felerősítette. Tehát valóban el kell gondolkodni azon, hogy miközben az ország teljesítménye a válság miatt visszacsúszik, ebből következően a produktív lakosság vagy a munkavállalók, akik mégiscsak azt a csökkenő, de GDP-t vagy elosztható pénzt megtermelik, hogy az ő jövedelmeik nem nőnek, a reálkeresetük folyamatosan csökken, most már ezt több éve tapasztaljuk, a közben meg a nyugdíjakat mindenáron meg kell, hogy őrizzük, itt nagyon erős a politikai nyomás erre természetesen, nekünk is nagyon nehéz, mert tudjuk, hogy a nyugdíjak, a nyugdíjas kollégáink, hiszen nagyon sok szakszervezeti tag van köztük, nem él jól, alacsonyak a nyugdíjak, ezt tudjuk, de az, hogy változtassunk ezen a rendszeren valamilyen módon, ez elvileg egy tárgyalható változás, a konkrét számok fogják eldönteni, hogy milyen mértékben, milyen ütemezéssel és hogyan lehet változtatni.
Most, ami egy érdekes kérdés, hogy a Gyurcsány Ferenc nem tért ki az adómentes kedvezmények megszüntetésének módjára, pedig erről is hallottunk az elmúlt napokban. Ugye azt mondta ön is, hogy volt, ami most nem szerepelt, és már napok óta készültünk rá. Annyit lehet tudni, hogy felmerült az étkezési, egy üdülési csekk megadóztatása. Önök ezen korábban felemelték többször a szavukat. Most mi lesz?
Hát, ha előterjesztik, akkor most is. Tudnélék, itt két dolog van. Az egyik az, hogy beépül a jövedelmekbe, és ugyanakkor látjuk, hogy a bérek azok nem fognak jelentősen nőni, eddig sem nőttek, és meg
ezt
kell mondanom, hogy a részben
kompenzálta,
és különösen az alacsony bérek mellett ez nagyon sokat számított az adott családoknak. Egy. Kettő. Mindig figyelembe kell venni azt is, hogy milyen egyéb hatása van ezeknek a kedvezményeknek, és a kedvezmények által adott akár étkezési jegyeknek, akár az üdülési csekknek, vagy más hasonló kedvezményesen adható ügyeknek. Nekünk meggyőződésünk az, hogy mind az étkezés, mind az üdülés az sokkal nagyobb hatású társadalmilag is, gazdaságilag is, mint egy közvetlen bér kiegészítő juttatás. Egyfelől az étkezésnél is és az üdülésnél is bebizonyítható, hogy hány munkahelyet tart fönn, kis vállalkozásokat, legyen az panzió vagy kis étterem, ami munkahelyet tart fönn, az ott felhasznált alapanyagok megvásárlásával ugye további munkahelyeket, fogyasztás, belföldi keresletet érint, és mondjuk például egy válsághelyzetben nem mindegy, hogy a belföldi kereslet hogy alakul. Ugyanez igaz más juttatásokra is, ami így nem hangzott el, de hogyha úgy általában azt mondják, hogy a kedvezmények, vannak olyan kedvezmények, amik például a megtakarítást ösztönzik, mondjuk az önkéntes nyugdíjpénztárakét.
Bocsánat, nagyon kevés időnk maradt. Ön szerint mikor tudhatunk biztosabbat a változásokról?
Hát egyrészt akkor, ha itt, ahogy ígérték, az érdekegyeztetésen elkezdünk vitatkozni, és reméljük, hogy itt azért még jelentős módosulások lesznek. Másrészt akkor, amikor már konkrét törvényjavaslatok, előterjesztések lesznek, akkor lehet pontosan számolni hatásokat, mértékeket, és én remélem, hogy ebben még sokat fog változni ez a mostani elképzelés.
Köszönöm, hogy elmondta a véleményét.
Én is köszönöm.
Pataki Péter, az MSZOS elnöke volt a vendégem, mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen ezúttal is meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. A Társadalmi Párbeszéd műsorával legközelebb egy hét múlva hétfőn 15 órától várjuk Önöket. Én kollégáim Ricsovics Kinga, Rózsahegyi Gábor, valamint Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Klubrádió. Az önök hullámhosszán.
Megbeszéljük. Bolgár György.